Fűrjes Balázs, a miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Déli városkapu program legfontosabb lépései azok, melyek lesznek, a tervpályázatnak már van nyertese?
Igen, én azt hiszem, hogy nekünk nem laboratóriumi körülmények között zárt irodában kell kitalálnunk azt, hogy milyen fejlesztési feladatok vannak Budapesten, hanem érdemes a városra figyelni, és a városban meglévő trendeket figyelni. Azt évek, talán most már évtizedek óta elmondhatjuk, hogy ez a város inkább déli irányba növekszik, mint északi irányba. Dél felé van tere a növekedésnek, gondoljunk bele a Millenniumi Városnegyed, MIPA, Nemzeti Színházot, irodák, lakások a pesti oldalon, Kopaszigát, ott az óriási iroda lakófejlesztés most, az Infopark, az egyetemi létesítmények, és mind a két oldalon dél felé van tere a fejlődésnek. Egy következő ilyen, biztos, hogy olyan terület, amit a fejlesztésbe be lehet vonni, ez a város ki fog terjedni oda, újra birtokba fogja venni, ez Dél-Pest és Észak-Csepel, ezek ma elhanyagolt, szennyezett, kihasználatlan területek, miközben azt lehet mondani róluk, hogy a város aranytartalékai. Azért mondom ezt, két okom van, hogy ezt mondjam, hogy nagy kihasználatlan elhanyagolt területek, amelyek nagyon közel vannak a városközponthoz, tehát ma a mentális térképünkön ez nem tartozik Budapesthez, de egyébként a belváros kellős közepe kevesebb, mint 5 kilométerre van mondjuk Észak-Csepeltől, és ugyanakkor az elérésük már most sem olyan rossz, tehát közlekedési kapcsolatok már most is egész kiépítettek ebbe az irányba, közúton Észak-Csepel-Dél-Pest elérhető, és ugye van két déli hév vonalunk, ami a közösségi közlekedést is megoldja. Ezért mi azt gondoljuk, hogy érdemes az OECD, ugye egyetlen egy magyarországi régióra, Közép-Magyarországra, leginkább Budapestre mondja, hogy a következő 10 évben népességszaporulat lesz, tehát nőni fog a népességszám ezen a Magyarországnak ezen a részén. Nyilván mi a kormányban családpolitikai intézkedésekkel azon próbálunk segíteni, hogy ez ne csak az ország középső részén legyen igaz. Mondjuk az OECD azt mondja, hogy itt biztos igaz lesz, ezért ezeket a kihasználatlan területeket érdemes szabadidős, közpark, sportolási, intézményi, munkahelyi, irodai és lakó funkciók tekintetében számba venni, és szisztematikusan, alaposan, okosan megtervezni, hogy az új városnegyed ezen a részen hogy nézhessen ki. Jó néhány döntést hoztunk az elmúlt hónapokban, megint csak itt Tarlós István kezdeményezője és motorja volt ezeknek a döntéseknek. Ezt a tervpályázatot is közösen folytattuk le a fővárossal, amire ön utalt most. Ugye a közfejlesztések tanácsa döntést hozott arról, és a kormány biztosította a forrásokat, hogy lefolytattuk a tervpályázatot, és elindult a tervezése a új déli Dunai hídnak, ugye itt a Rákóczi hídtól délre, megint csak ha valaki megnézi Budapest fejlődését, tehát ezt érdemes nézni, mert a város történetét, természetes folyamatait, ha nézzük, az sok mindenre választad. Ugye az első hídunk az a Lánchíd, 1849-ben adták át, akkor lehetett rajta közlekedni. Ha valaki megnézi, szinte napra pontosan 20 évenként egy híd északon, egy híd délen, egy híd északon, egyik délen. Ha északon épült a legújabb, akkor délen épül a következő. Ebben a ritmusban felváltva mennek a hidak. 2006-ban adtuk át a Megyeri hidat Budapest északi részén. Most délen következik egy híd, és itt az idő, hogy bekapcsoljuk, ez az itt az idő, ez azt jelenti, hogy egy 10 éven belül meg tudjuk építeni ezt a hidat, hogy összekössük Dél-Pestet, Észak-Csepelt és Dél-Budát, ezzel napi 55 ezer autóval tehermentesítsük, ennyit vonjunk ki a belvárosi hidak forgalmából, leterheltségéből, napi 6-8 ezer autóval tehermentesítsük az Üllői utat és más délkelet felől pesti oldalon bevezető idakat, és össze tudjuk kapcsolni, szerves élő kapcsolatba hozzuk Dél-Pestet, Észak-Csepelt és Dél-Budát. Ez ugye az új déli Dunai híd, leánykori nevén Galvani híd, ami egy kis utcáról van elnevezve, és szerintem egy méltóbb nevet majd kell itt a tervezés előkészítés során találnunk ennek a hídnak. ezen villamos kapcsolat is lenne, egészen az M1, M7-es bevezető szakaszától a Jászberényi útig egy kapcsolatot biztosítana, és ennek a, ugye itt egy nemzetközi tervpályázatot folytattunk le, és a tervezését egy angol-holland építész iroda nyert el, és folyik a tervezése. Van egy szakasz ennek a munkának, ahol nagyon mindenhol nagy körültekintéssel kell eljárni, van egy hely, ahol különösen oda kell figyelnünk a helyi adottságokra, ez az úgynevezett kiserdő szakasza, ahol mi le is állítottuk a tervezési folyamatot, és én annak vagyok a híve, hogy itt is a közösségi tervezés eszközeit is igénybe véve a kerület két érintett kerületekkel és az ott lakókkal közösen keresünk majd olyan megoldást, ami mindenkinek jó. Ugye itt arról van szó, hogy Vekerletelep és a József Attila lakótelep között van egy kis erdőnek nevezett ligetes erdősáv, amit használnak szabadidős tevékenységre, bár egy elég elhanyagolt erdősáv, de mégiscsak egy zöld terület a Vekerletelepiek, József Attila lakótelep lakói, és szerintem az fontos, hogy a olyan terveket készítsünk, aminek eredményeképpen mindenki jobban jár, tehát egy jobb minőségű zöld felület, közpark áll rendelkezésére az itt lakóknak, és azt könnyen megközelíthetik, és még a határút mentén lakók is kisebb, csillapítottabb, illetve a lakónegyedtől jobban elválasztott forgalmat kell, hogy elszenvedjenek. A mai állapothoz képest jobban kell majd járniuk. Itt még sok párbeszédre és gondosságra van szükség, hogy a végleges megoldást megtaláljuk. Ugye ennek a déli városrészt fogja érinteni szintén kormányzati döntés, az előkészítés, illetve fővárosi közfejlesztések tanácsa döntött el, az előkészítés és a tervezés elindult források rendelkezésre állnak. Megszületett a döntés, épp ideje volt már, hogy teljes körű felújítása lesz a HÉV vonalaknak, nem csak a déli HÉV vonalaknak, de ez érinti a déli városkaput, ugye itt megy a Ráckevei és a Csepeli HÉV keresztül. Ezeknek a HÉV vonalaknak a pesti végállomásán elég szerencsétlenül nem érik el, vagy a HÉV vonalak nem érik el Pesten a metrót. Ha valaki a közösségi közlekedés rejtelmeiben elmerül, akkor hamar rájön arra, hogy az egyik legfontosabb tényező, hogy minél kevesebb átszállásra kényszerítsük az utasokat, minél sűrűbben, megbízhatóbban, kényelmesebben és minél kevesebb átszállással vigyenek el bennünket a közösségi közlekedés eszközei A-ból B-be. Úgyhogy itt úgy szeretnénk felújítani ezeket a hívvonalakat, hogy egyben a Soroksári út vonalán mély vezetésben a felújítás eredményeként majd nyilván ez is évek munkája lesz. Ezek a hívek, a Csepeli és a Ráckevei hív a Kálvin téren végződjön, és mély vezetésben eléri a Kálvin teret és az ott a metró vonalakat. Ez azzal az előnnyel is jár egyébként, és bocsánat, egyik kérdés következik a másikból, hogy a Soroksári úton vezetjük így be a városközpontba a híveket, elérve a metrót. Ez azzal annak a lehetőségét is megteremti, hogy a Dunaparton a hívsíneket fel tudjuk számolni. Ma ugye a MIPA és a Nemzeti Színház térségét demarkációs vonalként választják el a hívsínek a Dunaparttól. Ha kijövünk a MIPA-ból és a Nemzeti Színházból egy előadásról, akkor pánikszerűen menekülünk, mert nincs egy kellemes sétálójövezet, nincsenek kávézók, éttermek, ahova le tudnánk ülni, egy kis időt még eltölteni, vacsorázni, poharazgatni, beszélgetni. Ezt az állapotot is szeretnénk megszüntetni. Ebben a déli térségben épülne, része volt ennek a pályázatnak, városrendezési tervpályázatnak a diákváros helyének a kitalálása, tehát Budapesten el lehet mondani, Budapest egyetemváros, sok tízezer egyetemista tanul itt, közülük sok nem budapesti lakos, ugyanakkor kevés és nagyon rossz állapotú kollégiumok állnak a rendelkezésükre. Ez a déli terület egy olyan térség, ahol 5 kilométeres körön belül helyezkedik el a budapesti felsőoktatási intézményeknek közel a háromnegyede, tehát egy ideális hely arra, hogy ezt a régi adósságot is megpróbáljuk törleszteni, és egy kollégiumváros, egyetemváros felépüljön, és valóban ebben a térségben épülne meg. Itt az építési engedélyezési eljárás épp a napokban indul, elkészültek az engedélyezések, engedélyes tervek, az a Nemzeti Atlétikai Központ, ami otthona lehet a Budapesten rendezendő 2023-as atlétikai világbajnokságnak, és lesz itt közpark, zöld terület, evezős központ, tehát azt hiszem, hogy ez Budapestnek, ez azért évtizedekben mérhetően, de egy új üde színfoltja lesz.
Említette a hív rekonstrukciót, ebbe benne van a kocsicsere is, mert talán már csak a híveknél nem egyértelmű az alacsony padlós kialakítás.
Hát itt benne van, természetesen, nagy sületlenség lenne, ha nem lenne benne, ráadásul alacsony padló vagy nem alacsony padló, több mint 40 év az átlag életkora a hév, a ma közlekedő hív járműveknek.
Van bennük anyag, mennek ma is.
Mennek, de azért nem messze nem elégítenek ki minden követelményt, a sebességnek részben a járműpark is korlátja.
Viszont tehát a legpontosabb a hév még mind a mai napig.
Igen, a hév az egy pontos jármű, de ez nem azt jelenti, hogy 40-50-60 év után ne szorulna felújításra. Azért az utasforgalmi, utastájékoztató rendszeren is hozzá lehet igazítani a 21. század követelményeihez, ahol a budapesti közösségi közlekedés sok eleménél ez már történik. Tehát az összes hívvonalnak a felújításáról döntöttünk, és ez egy jármű park cserét is jelent, nyilván évek alatt ütemezetten. Itt valószínűleg, ha megnézem, hogy melyik vonalon a leglerobbantabb a járműpark, nyilván azzal is összefüggésben, hogy melyik vonal a legkihasználtabb, akkor a vélhetően a Szentendrei hévvonallal kell kezdeni majd ezt a járműpark cserét, és aztán a kevésbé előregedett járműveket át lehet csoportosítani más vonalakra, és aztán idővel a mindegyik vonalat érintően lezajlik majd a járműpark csere, tehát van feladat bőven.
Azt, hogy kell kezdeni, azt körülbelül mikor lehet erre számítani?
Hát mi, ezt onnan lehet megnézni, hogy milyen feladatokat kell ahhoz elvégezni. Azt már kötelezően a MÁV Hév állami cégnek előírta a kormány, hogy készítsen el egy jármű specifikációt, azt néhány miniszter egyetértésével véglegesítsük. Itt ugye együtt kell dolgoznia teljesen érthetően a Budapest fejlesztésért felelős miniszterelnökséget vezető miniszternek, az ITM közlekedésért általában felelős miniszternek és a vagyonminiszternek. Ha ők a jármű specifikációt el tudták fogadni, akkor a feltételes közbeszerzési eljárást erre a jármű cserére a MÁV Hév ki tudja írni. Én azt gondolom, hogy ha itt kellő alapossággal járunk el, akkor az jövő évben lehet ezt a beszerzést megindítani, és eddig pedig természetesen a szükséges közbeszerzéseket lefolytatva ki lehet választani azt a mérnök céget, aki a hévvonalak felújításának terveit elkészíti, és néhány év alatt a tervezés lezárul.
De a beszerzés ugye nem azt jelenti, hogy kész kocsikat vesznek, azt meg kell rendelni, le kell gyártani.
Hát természetesen.
Ez így történik.
Tehát a végeredmény az, hogy kész, tehát kocsikat kap a hév, de valóban nyilván a gyártók elindulnak egy ilyen közbeszerzésen, és akkor kezdik el gyártani őket, hogyha
ha nyernek,
és a kapacitást lekötik szerződéssel.
Amit eddig elmondott, az eleve forgalomcsillapító hatású lehet, ha mondjuk a híd megépül. Ezen túlmenően dugódi típusú forgalomcsillapításokra kell leszámolni.
Hát az, hogy a belváros gépjármű forgalommal kevésbé terhelt legyen, és forgalomcsökkentés történjen meg, ez egy fontos cél. Érdemes még a belvárosban tovább gondolkozni gyalogos zónák és zöld felület bővítésen, és ennek vannak terei. Hogy mondjak egy tényleg belváros kellős közepén egy példát. A Lánchíd felújítása meg fog történni, ugye ezt a főváros előkészítette, megtervezte, közbeszerzés van folyamatban, a kormányzat anyagi támogatást ad hozzá a főváros kérésére. Szerintünk ez egy jó alkalom, és erről a fővárosi közfejlesztések tanácsában tanácskozunk, beszélgetünk, és nem elkapkodva, de nem túl hosszú idő múlva szerintem döntés is születhet, hogy vajon a Lánchíd felújításához kapcsolódóan a híd két oldalán a közterek, különösen a Széchenyi tér, meg tud-e újulni, meg tud-e változni úgy, hogy ott a kevesebb tere legyen a gépkocsi forgalomnak, esetleg megszűnjön a körforgalom, viszont több legyen a gyalogos felület, és több legyen a zöld. És ilyen változásokon érdemes gondolkozni. Most a gépkocsik, annak, hogy kevesebb gépkocsi és több gyalogos, több zöld tér legyen a belvárosban, annak vannak nagyon erőszakos, kemény eszközei, ilyen a dugódi, és vannak szoftabb ösztönző eszközei, ez, hogy mondjuk délen és északon hidakat építünk, hogy egyszer befejezzük az M0-át, hogy egyszer elérjük azt, hogy a déli dunai rakpart az ne gyakorlatilag tranzitja legyen a Budapesten átközlekedő kamionos forgalomnak. Én inkább ezeknek a soft eszközöknek vagyok a híve. A dugódíja szerintem egy Budapesten nem aktuális történet, és a történeti hűség kedvéért viszont azt érdemes felelőíteni, hogy hogy került a dugódíj az asztalra. Ugye szerintem az egyik elhibázott fejlesztési döntés volt a 4-es metró erőltetése majd végeláthatatlan ideig történő tervezése és építése az SZDSZ-es Demszky Gábor féle városvezetés részéről. Most a korrupciós szálokat hagyjuk is. Ugye itt az Európai Unió indított csalás miatt nyomozást, vizsgálatokat, és az Európai Unió csalás elleni ügynöksége mondja azt, hogy itt mindenféle disznóság, korrupció történt. És ugyanis ez, tehát a budapesti közösségi közlekedés javításában az a pénz, még amit reálisan kellett volna erre költeni, nem hogy az a pénz, amit irreálisan költöttek erre csalás, lopás, hazudás miatt, az lett volna sokkal jobb helyen máshol. Amikor előkészítették ezt a beruházást, akkor maguk is azzal találkoztak, hogy nem volt közlekedés tervező szakember, aki ennek az indokoltságát ki tudta volna mutatni, és akkor az a városvezetés kérte, ezt az Európai Unióban megsúgták nekünk utólag, hogy az a városvezetés kérte, hogy a budapestieket büntetendő kötelezően az Unió írja bele a dugódi kötelezettségét a 4-es metró támogatási szerződésbe, hogy így majd utasokat lehet terelni a 4-es metróra, és akkor így majd talán ki lehet mutatni, hogy lesz annyi utas a 4-es metrón, hogy azt megérje megépíteni. Tehát egy ilyen trükk állam mögött, hogy a Demszky-féle városvezetés kérésére vette belő az Európai Uniós Unió azt a kötelezettséget a 4-es metró támogatási szerződésben, hogy büntessék dugódíjjal a budapestieket, és nagyon helyesen Tarlós Istvánnak meg a magyar kormánynak esze ágában sem volt ezt a manipulatív büntetést bevezetni a budapestiek számára, és szerintünk más eszközei vannak, több munkát igénylő, gondosabb tervezést igénylő, lehet, hogy valamivel több időt is igénylő, de városlakó barátabb eszközei vannak annak, hogy a gépkocsi forgalmat a belvárosban enyhítsük.
4-es metró hosszabbításával nem lehetne több utast behozni erre a viszonylatra?
De ha már megépült a 4-es metró ott úgy, ahogy megépült, akkor biztos, hogy egy 2 metró hosszabbításnak lenne Budapesten értelme, azért itt nagyon sok pénzről beszélünk, és én nem egyikünk se szeret sem a főpolgármester úr semmi a kormányzat részéről felelőtlen ígéreteket tenni. Azt szerintem nagyon fontos, hogy felelős, a realitásokkal tisztában lévő, a városnak jó gazdája polgármester vezesse Budapestet, tehát 2 ilyen metró hosszabbításnak egyszer itt lehet az ideje, és biztos, hogy a hosszú távú fejlesztési tervben ezt meg kell vizsgálni. A 4-es metró, ha már megépült, sokkal szerencsésebb lett volna, ha elmegy a virágpiacig, a budaörsi virágpiacig, és akkor tudna jóval több utast behozni abból a térségből, illetve a 3-as metró meghosszabbítása Újpesttől Káposztásmegyer irányába. Ez is egy olyan terv, amin el kell gondolkozni itt a hosszú távú tervkészítés idején.
De ha elgondolkoztak rajta, akkor ebbe már benne lesz. Tehát ez az az időtáv lehet, amit már 2030-ig meg lehet csinálni?
Azt gondolom, hogy a tervkészítés során erre igent vagy nemet kell mondani. És szerintem ez az időtáv, csak amiben érdemes, nagyon sok érv szól mellette, hogy ezek a metró hosszabbítások szerepeljenek egy hosszú távú fejlesztési tervben.
Őszre ígérik a Puskás Ferenc Nemzeti Stadion átadását. Tartják a határidőt?
Hát igen, nagyon egyszerű és rövid válasz az igen, mert hála a jó Istennek az építők szorgos munkájának valamivel az ütemterv előtt állnak a munkák, de azért ez a tél még nem ért véget.
Most durul éppen.
Igen, most durul éppen. Ugye mindig a telet nézzük az ilyen nagy építkezéseknél aggodalommal, és mindig az a kérdés, hogy milyen mértékben akadályozza a munkák előrehaladását, és én mindig itt is annak a híve vagyok, hogy ha nagyon hideg van, akkor persze ma már vannak mindenféle eszközök, meg szerek, amivel lehet gyorsítani a beton kötését hidegben is, meg egyebek, de én azt mondom mindig, hogy inkább tehát ideális körülményeket várjunk meg, mert ne menjen a minőség rovására az, hogy a határidőt hajszoljuk. A Puskás Aréna tekintetében én abban nagyon bízom, hogy az a szerződéses határidő, ami november 25, azt tartani tudjuk, és a magyar labdarúgás napjára elkészül a Puskás Aréna, és jó otthona lehet majd 2020-ban az UEFA Európa Bajnokság 4 mérkőzésének, ugye 3 csoportmeccs, 1/8 döntő, és ennél jobban már csak annak szurkolunk, hogy a magyar válogatott is felnőjön a feladathoz, és kijusson az Európa Bajnokságra, mert nem olyan rég eufórikus hangulatban töltöttük az időt Budapest utcáin, amikor néhány ezer kilométerre innen Franciaországban az EB-n játszottak a fiúk. Micsoda hangulat lenne, ha teltházas meccseken tudnánk nekik szurkolni a Puskás Arénában.
Miben fogják fölavatni? Gondolkoznak-e ezen már most?
Arra azt kértük a Magyar Labdarúgó Szövetségtől, hogy ő tegyen javaslatot, ő gondolkozzon el arra, hogy egy nemzeti válogatott mérkőzés, esetleg a régi időket idéző kettős rangadó, ugye, ami a budapesti csapatok nagy összecsapása volt, a Fradi, az Újpest, a Vasas és a Kispest csapatai játszották a bajnoki meccseiket, ugye kettős rangadón, nem is tudom, talán a 80-as évekig a Népstadionban, Puskás, régi Puskás stadionban, tehát meg kell találni azt a méltó mérkőzést, ami egy alkalmat, ami egy jó indítója lehet. Ugye egy nehézséggel küzdünk, ami nem olyan nagy nehézség, csak az, amikorra elkészül a stadion, akkor az időjárás nem a legkedvezőbb. Tehát novemberben azért mindenféle idő lehet. Jó lett volna ezt egy nagy koncerttel megnyitni, de hát nem véletlenül nem szoktak novemberben, amikor tényleg esőtől, hóig, sártól, hidegig minden lehet, nagy koncerteket, szabadtéri koncerteket tartani. De az biztos, hogy igazándiból ez egy modern 21. századi élmény aréna lesz, sokkal több, mint sportlétesítmény. Lesz benne egy 1500 főnek befogadására alkalmas konferencia központ, ahol tanácskozások, konferenciák, fogadások, bankettek, ebédek, vacsorák, sok minden lehet, hogy a kihasználtságát biztosítsuk, és újra lehetőség lesz arra, hogy 70-80 ezeres közönség előtt a legnagyobb magyar előadók, énekesek, együttesek és világsztárok is tiszteletüket tegyék Budapesten.
Utolsó kérdés. Mi a Népligetben a kormány dolga? Mert a Fradi dolgáról Kubatov Gábor elnök hosszan beszélt itt néhány napja.
Hát a kormánynak, és ez megint egy jó házi feladat a Budapest fejlesztési tervéhez, és ott a konkrét projektek kigondolásához. A kormánynak az a dolga, hogy a fővárossal közösen, és természetesen az érintett kerületekkel közösen kitalálja, hogy hogyan lehetne jobban a budapestiek szolgálatába állítani, rendelkezésére bocsátani a Népligetet. A Népligetnek egy nehézsége van, hogy azért a közparkok akkor tudnak igazán jól működni, hogyha a közelükben úgy van sok ember lakóhelyéül szolgáló lakóövezet, hogy könnyen elérik az adott közparkot.
Nem csak átmennek rajta.
Igen.
Villamossal, meg igen, autóval.
Igen. Vagy keresztül mennek rajta. Most igazán a Népligetnél egyik sem adott, ilyen autópályaszerű közutak veszik körbe, de szerintem ott meg kell majd, ezért nagyon el kell gondolkozni, hogy hogy tesszük elérhetővé parkolóképítésével egyebek, és akkor ez Budapest egyik legnagyobb, legrégibb közparkja, ahol azért ugye a Fradi város miatt naponta nagyon sok gyerek, fiatal és szülő fog ott tartózkodni. Itt azért érdemes elgondolkozni, volt egy nagyon szép régi vendéglő benne, azt érdemes lenne felújítani, és azt gondolom, hogy a szabadidős tevékenység, a játszóterek, ezek a kültéri erősítő eszközök, futópályák, kerékpározás, tehát körülbelül ezeknek a céloknak a szolgálatában lenne érdemes állítani a Népligetet.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Füriyes Balázs, a miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szabó Gergő szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kíséredik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
Köszönöm szépen.